Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Újra ingyenes családi napot rendez a fesztiválzenekar. A gyermeknapon május 31-én rendezik meg a Budapesti Fesztiválzenekar zenei vásár és családi nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotásokkal és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. Délelőtt 10:30-tól egészen 18 óráig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. Zene minden mennyiségben. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz. A gyerekeknek vonós, ütős, fúvós hangszerek világába is elmerülhetnek. Miközben lesznek kamarakoncertek és varázslatos régi zenétől, a léleksimogató klasszikusokon és a mosolyt csalogató rezes muzsikán át, vérpesdítő népzenéig és ütőhangszeresek mindig emlékezetes produkciójáig. Játék, alkotás, könyvek. A szervezők több játékkal is készülnek, amelyek végén kézzelfogható emlékeket vihetnek haza a gyerekek. Csatlakozik a rendezvényhez a most 25 éves Pagony is, akik varázslatos, izgalmas könyvekkel telepakolt strandjuk mellett egy gruffalos játékot álmodtak a résztvevőknek. Szintén kint lesz a SZED csapata, akik kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket a pompom készítéstől a hegedű készítésig. Az eseményen a szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlása is lesz lehetőség. A fesztivál zenekar 26-27-es évadának egyik újdonsága Fischer Iván humoros gyerekoperája, amely ismert meséből, a gruffalóból készült, a magyar közönség októberben láthatja először, a művet Nádasdy Ádám fordította. Emellett kakaó koncertjeikre és nemzetközi sztárokat felvonultató zenekari hangversenyeikre is vásárol adnak jegyet. Ingyenes családi nap a fesztivál zenekar művészeinek közreműködésével holnap az Aquincumban. A MÁV Szimfonikus Zenekar a Nemzeti Múzeum lépcsőjén adott koncertet Farkas Róbert, az év karmestere vezényletével. Sajnos ő leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekartól, ahol 5 évig dolgozott. Egy csodálatos este, májusi este vár bennünket itt. Milyen programmal?
Jó estét mindenkinek! Egy könnyed nyáresti programmal készültünk. Az első szám az Straussnak a Mennydörgés villámlás című polkája lesz. Aztán a Cigánybáró nyitányt fogjuk eljátszani, majd Lehártól játsszuk az Arany és Ezüst keringőt, illetve a Mosolyországa nyitányt. Aztán pedig Elgártól játsszuk a Pomp and Circusment első indulóját, illetve a végén pedig Carmen első, a Carmen Suite-ből a prelűdöt.
Ez most akkor búcsú koncert?
Lehet ezt így fogalmazni, mindenképpen az utolsó nagyszabású koncert, illetve egy utolsó koncert. Még lesz egy gyerekkoncertem a MÁV zenekarral, júniusban 2 is, de alapvetően ez most az utolsó koncertem a MÁV-val, igen.
A jövőről egy picit hallhatunk?
A jövőt azt nem lehet előre látni, minden esetre nagyon sok felkérésem van, ami most más zenekarokhoz fog vinni, de egyelőre még a szabadúszás van előtérben. Tehát,
de vannak feladatok?
Feladatok vannak, igen, mindenképpen persze.
Magyarországon, külföldön?
Is, mint mindig, igen.
Én megköszönöm ezt az 5 évet, mert csodálatos volt a MÁV zenekar életében ez az 5 év önnel, úgyhogy köszönöm.
Köszönöm,
és a legszebb,
hogy ezt mondja.
Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője. Egy fantasztikus este előtt állunk, egy varázsos májusi estével, csodálatos muzsikával és a MÁV szimfonikusokkal. Ez a koncert, ugye ez rendszeres elég itt a múzeumkertben, hát akkor beszéljünk az évadról. Milyen évadnak lesz lassan vége?
Ebben az évadban folytattuk tulajdonképpen azokat a hagyományokat, amit az előző közel 80 évben a zenekart jellemezték. A tavalyi díjeső után ebben az évadban is sikerült egy jelentős díjat elnyernünk. A 2025-ös év legjobb koncertszerű opera előadása, az a bizonyos Tosca produkciónk lett az év legjobb előadása, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben ellátogat hozzánk néhány igazi világsztár. Ugye nincs egy hete, hogy Németh Ervi vezényelte a zenekarunkat, ő most már nagyon-nagyon kevés koncertet ad a kora miatt, és olyan felsőfokban beszélt a zenekarról, és az is szerintem önmagáért beszél, hogy Brahms negyedik szimfóniát vezényelte, és azt mondta, hogy ő még azt szeretné, most 89 éves, de azt szeretné még megérni, hogy mind a négy Brahms szimfóniát elvezényli ezzel a zenekarra. Vengerő volt nálunk, ugye ebben az évadban, aki szintén világsztár, Lawrence Foster vezényelt szintén egy Brahms szimfóniát, úgyhogy akkor nem beszélve a magyar nagykarmesterekről, Keselyák Gergely, Takács Nagy Gábor, és hát ugye Robinak ez most az utolsó évada velünk, mint vezetőkarmesternek, ugye ő is nagyszerű koncerteket adott, és hát a kezenyoma azért rajta van a téves munkája a zenekar hangzásán.
Ki fogja őt váltani?
Nem tudjuk még, hogy ki váltja, már az idei évadot is úgy állítottuk össze, hogy sok fiatal karmestert, illetve ugye monitorozzuk azt, hogy a vendégkarmestereket mennyire szereti a zenekar, és akiket szeretnek, azokat visszahívjuk, és tulajdonképpen hát szinte mindenkire úgy tekintünk, mint potenciális jelöltre. De minden esetre ebben az évadban is már olyanok jöttek hozzánk, nem akarok most neveket mondani, de meg lehet nézni a honlapunkon, akiket ebből a szempontból hívtunk meg, és jövő évadot is úgy állítottuk össze, hogy szeretnénk azt a hagyományt folytatni, ugye, amire én nagyon büszke vagyok, hiszen Takács Nagy Gábort mi hívtuk haza, ugye, és azért ő abszolút beépült a hazai koncertéletbe, és gazdagította azt. Csaba Pétert mi hívtuk haza, ugye, és Robit is tulajdonképpen, hiszen Robi Berlinbe élt ekkor, nagyon kevesen ismerték őt, és szerintem nyert mind a három karmesterrel a magyar zenei élet, és most is úgy van, hogy jó néhány fiatal, vagy már nem annyira fiatal karmester dolgozik külföldön, akik azért titkon valahol vágynak arra, hogy hazai zenekaruk is legyen. Így van.
Akkor a következő évadról milyen programmal várják a közönséget? Hogy ez még nyitott?
Nem, a következő évad, tehát ez az Open Day koncert többek között arról is szól, hogy már lehet bérleteket vásárolni, megvan a jövő évi évadfüzetünk, 10 különböző koncertsorozattal várjuk a hallgatóinkat, és gyakorlatilag a csecsemőktől egészen a nyugdíjas korosztályig mindenkinek kínálunk hallgatni valót. A hagyományos helyszíneinket most kiegészíti egy olasz intézetes és egy francia intézetben egy kamara bérlet, francia repertoárral, itt olasz intézetben pedig nyáresti muzsikát, ez egy kicsit könnyebb repertoár kínálunk a hallgatóknak, és hát a szokásos zeneakadémiai MIPA, Festetispalota, az unokás és nagyszülők koncertje itt a Nemzeti Múzeumban, ezek mind meg lesznek tartva, és jövőre is jön néhány igazi világsztár a szezonunkba.
És kortársat, a programokról tudhatunk valamit? Miket játszanak majd? Lesz valami újdonság a repertoárban?
Lesz újdonság a repertoárban. Hát például ugye kortárs darabot, hogyha kortársat kérdez, akkor azt ugye Kurtág 100 év van most, ugye, és decemberben lesz vége az évnek, és az utolsó koncertet, a Kurtág év lezárását azt a zenekarunk fogja adni, egy olyan darabbal, amit kifejezetten a mi zenekarunknak írt át a zenekari hangszerekre a szerzője, és Takács Nagy Gábor fogja vezényelni a koncertet, mert hát neki különleges viszonya van a Kurtághoz, nem feltétlenül mint zeneszerzőhöz, hanem mint kamaratanárhoz, ugye nagyon sokat tanultak, és kölcsönösen szeretik és becsülik egymást. Igen.
Köszönöm.
Köszönöm.
Mint a forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes kiállítása Hagyományok Háza átriumában és folyosóin. Idén 25 éves a Hagyományok Háza, és 75 éves az Állami Népi Együttes, és még soha nem volt kiállítás az együttes történetéből. A 75 év változó politikai irányzatokkal, változó elvárásokkal, változó ízléssel, változó anyagi lehetőségekkel, változó közhangulattal és változó alkotói attitűddel ünnepel zajlott, és az Állami Népi Együttes mégis meg tudott maradni, mindig meg tudott újulni. Dr. Zinger Szilviával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. A kiállítás ötlete és a kiállítás koncepciója.
Idén 25 éves a Hagyományok Háza, és 75 éves az Állami Népi Együttes, és soha nem volt még egy nagy átfogó kiállítás az együttesről, pedig azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes története túlmutat egy tánckar történetén, és nagyon fontos kortörténeti dokumentumokat láthatnak azok, akik ide eljönnek, és azt gondolom, hogy Magyarország történetének egy újabb szelet tudjuk itt megmutatni, tehát hogy az apropó ez volt.
Egy nagyon izgalmas 75 év változó irányzatokkal, változó politikai szelekkel, változó támogatással, változó közhangulattal, és az Állami Népi Együttes mégis Állami Népi Együttes tudott maradni. A tárgyakon keresztül hogyan sikerül bemutatni ezt a nagyon-nagyon változatos múltat?
Ugye kezdjük az elejével Rábai Miklós személyével, aki tulajdonképpen elindítja ezt az egészen különleges történetet, hogy egy amatőr néptáncos, de rengeteget jár gyűjteni, és itt a plakáton egy bicikli láthat, egy biciklizó hölgy, mert ez volt az ő brandje, hogy mindenhova biciklivel járt, és találkozik Igor Mojszajevvel, aki ugye a Bolsojnak a balettművésze, és óriási hatással van rá, és akkor fogalmaz azódik meg benne, de természetesen a kor szellemét nem tudjuk kihagyni, hogy színpadra kéne vinni a néptáncot, de úgy, hogy ez nem autentikus formában kerüljön színpadra, és ugye népi balettnek is hívják ebben a korban, ami aztán később nagy vitákat váltott ki, de minden esetre abban az időszakban ez egy ilyen nagy korszakalkotó, és egészen különleges dolog volt, és itt a kiállításban ugye itt van Rábai Miklós pipája, aminél külön nem tudott létezni szemüvege, de például itt van a Ludas Matyinak egy hasábja, hogy például egy viclap 1950-es években felfigyel az Állami Népi Együttesre, és egy ilyen sajátos interpretációban és karikatúrában mutatja be az életét, de itt vannak azok a sikerek, amik nagyon hamar jönnek el, már 1952-ben, amikor kínai turnéra indul az Állami Népi Együttes, és Mao Tse-tung fogadja a csapatot, 2 hétig utaznak vonattal, ugye az orosztak köztársaságokon keresztül, és hát kapnak ajándékokat, ezeket hazahozzák, és ezek 52-be bekerülnek a pincébe, és most bányáztuk őket, amikor a kiállítást elkezdtük építeni, vagy kutatni, hogy itt vannak nagyon izgalmas tárgyaink, például egy kínai agyakatona, vagy Mao Tse-tung saját kép ellátott albuma, úgyhogy egészen különleges, vagy például a párizsi. Párizsba többször járnak, már az 50-es években, de 1974-ben van egy nagyobb turnéjuk, és kígyózó sorok várják, hogy bejuthassanak az előadásra, és a Párizsban élő színészek, balettművészek, táncosok is, ugye hát Kelet-Európából érkezett valami nagyon furcsa és izgalmas együttesre kíváncsiak, és kapcsolatba lép velük például Jean-Marc vagy Ingrid Bergman, és vannak közös fotók itt a kiállításban, Ingrid Bergmant egy esküvőre is meghívják, ami ott a párizsi turné alatt két táncosa összeházasodik, és egy nagyon izgalmas fotó látható, hogy kalocsai népviseletbe szalonnát sütnek Ingrid Bergmannal.
Ugye ezek nagyon diadalitas idők voltak, viszont akkor bejött Magyarországra a táncházmozgalom, ami egy kicsit átértékelt nagyon-nagyon sok mindent. Ez tárgyakban, képekben megmutatott adható anyagokban, hogy jelentkezik.
Ugye a második nagy korszak Tímár Sándor korszaka, aki egy teljesen más koncepcióval veszi át, és gondolatvilággal kezdi újra gondolni a Magyar Állami Népi Együttest. Ugye a Tímár Sándor a táncház mozgalomnak egyik nagyon meghatározó alakja volt, és hát az ő koncepciója az, hogy az eredeti formában kell a néptáncokat színpadra vinni. Tímár Sándornak volt egy jellegzete mellénye, amiben koreografált, illetve járta a falvakat, úgyhogy ez a mellény itt van a kiállításban, illetve az a magnója és filmfelvevőgéppel, amivel ő járta a falvakat, és eredeti gyűjtéseket készített, amit aztán amennyire tudott a maga hitelességében vitte színpadra.
De hát ugye három nagy korszaka volt, hogy van az Állami Népi Együttesnek, és akkor Mihályi Gábor következett, és ő is már 25 éve van itt.
Igen, és azt gondolom, hogy Mihályi Gábor egy harmadik új szint hozott az együttes életébe, de nagyon sokat merített a Rába, illetve Tímár korszakból, és valahogy ezt a két korszakot ötve egy harmadik új koncepciót és látásmódot hozott az együttesbe. Én azt gondolom, hogy az a professzionalitás, amivel az együttes működik, és a közönség szeretete és tisztelete, ami árad az együttesből, tartja szerintem a mai napig nagyon sikeres formában az együttest, hiszen vannak a Mihályi Gábornak olyan nagyon fontos koreográfiai, mint a Naplegenda, a Szarvasének, vagy a Liszt mozaikok például, amik egyszerűen világszinten nagyon izgalmas és újszerű koreográfiák. Igyekeztünk ezekből a jelmezekből megmutatni itt a kiállításba, tehát akik eljönnek, azok ezekből a koreográfiákból az eredeti ruhákat is láthatják.
Nagyon izgalmas az egy kiállítás koncepciója olyan szempontból is, hogy nem egy helyszínű, hanem tulajdonképpen az egész épületet belakja.
Igen, ugye az fontos, hogy egyrészt ingyenes a kiállítás, tehát aki bejön a múzeum más kiállításaira, ezt pluszban, bónuszként kapja. Ez a kiállítás az átriumban, az a földszinti, illetve az első emeleten látható. Reméljük, hogy izgalmas lesz így bejárni az épületet.
Ugye az első korszakból kiemeltünk érdekességet, mindegyik korszakban találtak ilyen izgalmatosságot, hogy mi volt meglepetés, vagy ilyen, ami az ön számára is izgalmas volt.
Hát talán az, hogy itt vannak ezek a kincsek a házban, és még egyszerűen nincsenek feldolgozva, és ez a jövőre nézve egy nagyon izgalmas kutatási lehetőség, és létrejöhetne egy nagy Magyar Állami Népi Együttes archívum itt a házban, ami tényleg történészek, tényleg nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem táncosoknak készült, hanem történészek, szóval bárki, aki társadalom történettel, mert hogy sokkal több mindent kap, mint hogy a táncosoknak.
Ez nem csak tánc.
Ez nem csak tánc, ez történelem, és tényleg azt tudom mondani, hogy itt most kijelölődött egy új kutatási és iránya a Hagyományok Házába. Én csak remélem, hogy mondjuk 4-5 év múlva, ahol arról mesélünk majd, hogy ezt feldolgoztuk, és hogy ez az archívum. Egy része fel van, de az még nagyon kevés. Szóval nagy munka vár ránk.
Köszönöm. Mihályi Gábor 25 éve áll az Állami Népi Együttes élén. Egy nagyszerű összefoglaló kiállítás nyílt a Hagyományok Háza egész épületében az Állami Népi Együttes nagyon izgalmas történetéből, amiből 25 évet Mihályi Gábor jegyez.
25 évet jegyzek vezetőként, de hogyha beleszámítom az azt megelőző táncos időszakom, és hát akkor ez bizony több mint 40 év. Valóban ez egy nagyon izgalmas kiállítás, és személyesen megérint. Olyan érdekes az, hogy jövök, megyek ebbe a gyönyörű épületbe, és bárhova pillantok, valahogy az én történelmem. Tehát szinte, mint egy ilyen virtuális világon az ember a saját történelmében sétál. Miközben persze én nem vagyok olyan régóta az Állami Népi Együttes tagja, hogy személyesen nem találkoztam Rábai Miklóssal, de amikor én ide kerültem, akkor még voltak itt olyan táncosok, akik Rábai Miklóssal dolgoztak együtt. Tehát ők személyesen tudtak mesélni a Rábai szellemiségéről, emberségéről, és az első koreográfia, amit tanultam, egyébként jó meglepődtem rajta, mert én Tímár növendék voltam, a Rábai Miklósnak egy koreográfiája volt. És aztán pedig a Tímári időszak, ha már ezt is történelemnek tekintjük, annak is részese voltam, hiszen Mestinek a táncosa voltam, aztán szólótáncosa, megéltem azt az időszakot, és így bárhova pillantok, ránézek Tímárnak a magnójára, hiszen itt mindenféle tárgyak is vannak, például Rábai Miklós pipája, én nekem a csizmám, tehát bárhova pillantok, mindenhonnan a múlt köszön vissza, és hát persze többé-kevésbé a jelen is, hiszen a kiállítás egy része az arról a 25 évről szól, amit már én vagyok a felelős.
Nagyon megváltozott az Állami Népi Együttesnek nem csak a repertoárja, hanem a tánchoz való viszonya is. Ugye először is népi balettnek hívták, tehát megváltozott az egész, aztán a táncházal bejött egy egész más karakterű mozgásvilág, és aztán újból meg kellett találni a helyét az Állami Népi Együttes tánc repertoárjának. Ebben a nagyon-nagyon változó ízlésében, kultúrájában, gondolkodásában megváltozott világban, és meg kellett találni a szerepét és a helyét, és úgy tűnik, hogy megtalálta.
Az, hogy megtaláltuk-e az alkotótársaimmal, erről csak egy gyanúm van, hogy ez valószínűleg igaz.
Nagyon azért szeretik, azért azt érezni lehet, hogy azért itt szeretik az Állami Népi Együttes táncait.
Igen, a végső szót erről a időszakra majd az utófogor fogja mondani, miközben persze, hát nyitott szemmel járok a világban, el tudom helyezni az Állami Népi Együttest a világ más hasonló táncegyüttesei között, és azt gondolom, hogy az a szellemiség, az a művészi hozzáállás, az a feltétlen hagyománytisztelet, de a hagyománytiszteletben nincsen benne a múlt kanonizált formáinak, tartalmainak újra és újra ismételgetése, hanem annak a keresése, hogy ez a bizonyos hagyomány, ami nekünk az éltető inspirációs forrásunk, hogyan tud a mai emberhez eljutni. Hát úgy tud eljutni, hogyha nyitott szemmel járjuk a világot, ha nézzük a társművészeteket, a színházat, a kortárstáncot, de akár a filmművészetet, a képzőművészetet, hogy ők hogyan, milyen eszközökkel szólnak a világhoz, és hogyha mi ezt jól tudjuk szintetizálni magunkba, hogy nem csak olcsó látványoskodás, hanem ennek a szintetizációnak a természetessége jelenik meg a színpadon, akkor ez a bizonyos hagyomány, tradíció nem valami régi múltat idéző, már ezerszer látott, kicsit poros, zászlólengető, bajuszpödörögető világ, hanem egy élő húsvér mai művészet. Még két dolog kell hozzá. Egyrészt, hogy én legyek nyitott szemmel a világra, és legyek kellőképpen innovatív és alkotó erőben teljes. Meg ilyenek legyenek az alkotótársaim, akiket magam mellé választok, hiszen ez nem egy személyes művészet, ez nem egy festő. Ide kell díszlettervező, dramaturg, zeneszerző, látványtervező, és a többi, és a többi. És hogyha sikerül hasonlóan gondolkodó alkotótársakat találni, akkor már mindjárt egy irányba indul a dolog, de ez még mindig kevés. Kellenek a táncosok és a zenészek. Kellenek az ő tehetségük. Kell az, hogy higgyenek abba, amit csinál. Még hogyha az első pillanatban szokatlan, vagy váratlan, mert nem illeszkedik az még a mi trendünkben se, hanem azon is túl akar lépni, akkor válik teljessé egy művészeti alkotás. És én azt gondolom, hogy ebben a vezetőként eltöltött 2,5 évtizedben mindig sikerült kialakítani az adott táncos zenész művész generációval a közös gondolkozás és a közös alkotás igényét és annak a lehetőségét.
Mi az a varázs, ami a közösségben, az együtt táncolásban rejlik, ami az egész lelket meg a világhoz való hozzáállást is motiválja. Ez a közösség erejét tapasztalja meg, ami számára is erő.
Miért is olyan csodálatos a tánc, miközben egyéni is, meg közösség is. Én azt gondolom, hogy nem véletlen volt az, hogy a történelmi előtti időkben a tánc volt az első kommunikációs eszköz, amelyen keresztül az ember párbeszédet volt képes folytatni az aktuális Istennel. Tehát a táncnak van valamiféle nagyon erős spirituális szerepe, ami persze az évszázadok folyamán ebből nagyon sok lekopott, és csak szórakozási formává vált, de éppen az ilyen művészi közösségekben, hogyha valamiféle spiritualitást tudunk teremteni, akkor az erősíti a közösséget, az erősíti a közösségben lévő embert, és ez nagy dolgokra teszi képessé azt a közösséget.
Tehát honnan kerülnek a táncosok, és honnan kerülnek a zenészek, akik ezt az innovatív életet megvalósítják?
A táncosaink döntő része már hosszú évek óta a Táncművészeti Egyetemről érkezik. Ennek két oka van. Egyrészt jó pár évvel ezelőtt lett egy előadó művészeti törvény, amelyik meghatározta, hogy hivatásos együttesbe csak szakirányú felsőfokú végzettséggel lehet érkezni, de ez még nem lett volna elég, mert hogyha nem jó képzés folyik a Táncművészeti Egyetemen, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna, de hál' Istennek kiváló lehetőséget hordozó táncosok érkeznek a Táncművészeti Egyetemről. Most is végez egy új osztály, úgyhogy 3 lány és 3 fiú érkezik az Állami Népi Együttesbe. Zenei szempontból is nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Zeneakadémián már jó pár éve ezzel ezelőtt elindult a népzenész képzés, hegedűtől a tamburáig, a dudától, a citerán át, a cimbolomig, tehát az állami népegyüttes zenészeinek döntő része a Zeneakadémián végzett, vagy zeneakadémiai tanár is.
Az állami népegyüttes jelenéről, a repertoárról és az új bemutatókról.
Jól van az állami népegyüttes, úgy látom, hogy jól van az állami népegyüttes. Nagyon sok közönség visszajelzést kapunk. Nem tudunk olyan előadást meghirdetni, akár a Hagyományok házába, a Művészetek palotájába, a Nemzeti Táncszínházba, vagy szerte Kárpát-medencébe, ahol ne telt házak előtt látnának bennünket. Tehát ez egy nagyon erős visszajelzés is, és biztosíték arra, hogy jó úton járunk. Óvatosak vagyunk a művészeti évadunkkal, ezzel a jubileumi évadunkkal, mert nagyon sok helyen szeretnénk megjelenni, ezért aztán a sok kisebb megjelenés mellett azért csúcspontok is vannak. Hát egyik csúcspont például ez a kiállítás. De már gőzelővel szervezzünk egy nagy Erkel Színházi gálát, amik október végén, november elején kerül bemutatásra Földtől az égig címmel, ahol az állami népi együttes mellett Kalotaszegről érkeznek hagyományos zenészek és táncosok, de ott lesz a Szent Efrém énekar, vagy kórus és Kelemen Barnabás kvartett. Tehát egy nagyon széles, egyébként az állami népi együttesre jellemző repertoárból fogjuk összeállítani azt az előadást. Ezt megelőzően pedig egy új bemutatóra készülünk, aminek a címe a Bor dicsérete. Hát hosszú évek óta nagy álmom, hogy ezt megvalósíthassam. A cél nem az ebben az előadásban, hogy a néphagyományban ránk hagyományozódott a bor és szőlőkultúrával foglalkozó hagyomány elemeket állítsuk sorba, Szüreti Bál, szőlőtaposó lányok, szőlőőrző lányok, seregélykergető fiúk. Nem, miközben ezek is nagyon fontosak, de ezt már nagyon-nagyon sokan megcsinálták. És én pedig azon a gondolaton indultam el, ami a Hanvas Bélának a nagyon híres eszéjének számomra az eszenciája, hogy a bor az egy szentség. És így az előadás egy Dionüzus ünneptől indul, és az utolsó vacsorával záródik. Tehát egy pogány rituáltól a legnagyobb keresztény pillanatig, amikor Jézus vére borrá válik. És aztán ekközé a nagy ív köré épülnek még be vélemény szerint nagyon izgalmas dolgok. Készült egy átirat Orff Carmina Buránájának az In Taverna Mundi világkocsmájából, aminek táncos népzenei változata, de felhangzik az eladásba Erkel Bánbányának a bordala is. És persze népzene, és még sok minden más.
Ez a mi lesz? Van jövő, nem csak múlt van, hanem van jövő is.
Így van. Miközben minden egyes ilyen évforduló alkalmas és kötelező a visszatekintésre, de a visszatekintős számunkra sosem nosztalgia, nem a megelégedettség jele, hanem inkább inspiráció, hogy tovább így a mi általunk határozott úton. Ennek még egy újabb demonstráció, hogy a múlt nem mögöttünk, hanem bennünk van címmel, egy interjú és esszékötet jelenik meg az Állami Népegyüttes utolsó 5 évéről, és aztán december elején az Uránia Filmszínházban lesz a bemutatója a Történetek az Állami Népegyüttesről film 7. részének.
Köszönöm szépen! A Magyar Állami Operaházban Székely Kriszta rendezésében bemutatták Mozart Così fan tutte operáját. A rendezővel, Székely Krisztával, a Katona József Színház igazgatójával beszélgetek. Ez egy tüneményes zene, egy nagyon bonyolult ponti féle darab felvitel, de egy nagyon aktuális téma. Hogy lehet ezt az aktuális témát és ezt a kicsit rokokos, szövevényes történetet így színpadra állítani ezzel a zenével?
Hát szerintem valóban ez fontos, hogy ez egy aktuális téma, nyilván akkor is aktuális volt, amikor keletkezett és botrányos is volt, vagy egy határfeszegető műnek számított, és amennyire amennyire tudom, nem is ment át a dolog, és ez ugye egyre érdekesebb kérdés, hogy mi a szerelem, hogy ennek mik a határai, mi ebből a társadalmi keret, és mi az ember saját természete. Szerintem a történet amúgy alapvetően persze szövevényes vagy fordulatokkal teli, de azért mégis egy ilyen alapbeöltözős, átverős, leleplezős dolog, és tulajdonképpen azt érdekes figyelni, hogy maguk a szereplők mind mennek keresztül, hogy kezdenek el vonzódni egymáshoz, és maguk a cselszövők is, hogy lesznek áldozatai magának a vonzalomnak, vagy a szerelemnek.
Egy nagyon szürreális térbe helyeződik a történet, tehát csak jelzések a ruhák, és a háttér, ez a színpadkép, ez hogy született, hogy miért ilyen a látvány?
Hát az eredeti kiindulási pont az volt, hogy behozzuk a mai virtuális valóságát a szerelemnek, vagy ezeknek a tereknek, amik már így mellé vannak rendelve az életünknek, vagy amikor talán nem is az én generációm, hanem nálam talán inkább fiatalabbak, küldözgetnek képeket, vagy egy Zoom telefonbeszélgetéshez hátteret választanak, hogy valahogy már ez az egész virtuális plusz tartalom oda van rendelve a szerelem mellé, illetve